Elkezdődött a közigazgatási törvénykönyv vitája a Szenátus Közigazgatási Bizottságában. Az RMDSZ több kifogást fogalmazott meg a javaslattal kapcsolatban, de még mielőtt ezekre rátérnénk, arról kérdezném meg vendégünket, Cseke Attila felsőházi frakció vezetőt, hogy a szövetség általában a tervezettel elégedetlen, vagy csupán egyes részeivel.
Maga az a tény, hogy egy közigazgatási kódexbe összegyűjtenének több olyan jogszabályt, olyan rendelkezést, amely ma a különböző törvényekben van, de a helyi vagy országos közigazgatáshoz kapcsolódik, az egy üdvözlendő dolog. Ezt azért is mondom, mert ugyanarról a problémáról van ellentmondó rendelkezés is, tehát ilyen szempontból leegyszerűsíteni a közigazgatási intézmények működését az, hogy egy nagyobb terjedelmű, de egyedül egy darabba, egy jogszabályba, egy közigazgatási kódexbe gyűjteni össze a közigazgatásban szereplők működését, statutumát, hatásköreit és így tovább felelősségeit és tovább. Tehát ilyen szempontból maga a törvénytervezet elvében, hogy van egy ilyen törvénytervezet és hogy szükséges egy ilyen kódex Romániából, az az RMDSZ egyetért. Akkor, amikor belemegyünk magába már a törvénytervezet különböző cikkelyeibe, akkor komoly fenntartásaink vannak. Egyelőre két szakbizottsági ülésen vagyunk túl, amelyeken a központi közigazgatást, a prefektúra intézményét és a dekoncentrált intézményeket vitatta meg a bizottság az első ülésén, a második ülésén pedig a helyi önkormányzatok hatásköre és statutumát vitattuk meg. Ez körülbelül a törvénytervezetnek a fele, és ezzel kapcsolatosan nekünk már komoly aggályaink vannak, amelyeket jeleztünk is, és amelyeket módosítványban természetesen majd iktatunk.
Az az elv, amit az előbb ön is említett, megfogalmazódik nyilván az indoklásban is. Mennyire van összhangban az indoklás, illetve ez az elv magával a tervezetnek a tartalmával?
Maga az elv és az, a tervezet tartalma az a kettő között nincs, mert ugye itt a fontos elv az, hogy egy helyen legyenek ezek az intézkedések. Ez az elv, amivel azt hiszem, hogy minden politikai szereplő ma egyetért Romániában. Akkor, amikor viszont már belemegyünk a rendelkezésekbe, akkor legalábbis az RMDSZ szempontjából komoly aggályok merülnek fel, és ezek az aggályok elsősorban abból a tényből vagy elvárásból indulnak ki, hogy milyen közigazgatást szeretnénk ma Romániában. Az RMDSZ azt gondolja, hogy a közigazgatás az a helyi értékekre, helyi autonómiára kell épüljön, hiszen ha lenn a legalsóbb szinteken a közösség igényeit minél jobban ki tudja szolgálni egy helyi önkormányzat, egy közigazgatási intézmény, akkor magának az országnak is jobban fog menni. Ebben a tervezetben mi egy másfajta koncepciót látunk, mint javaslat beterjesztve, és pedig az, hogy fentről, egy központi szintről próbáljuk megvalósítani, és egyfajta értékrendszert, vagy egy működést biztosítani a közigazgatásnak. Szerintünk ez nem egy járható út, mi nem a centralizált központosított államot szeretnénk, és nem azt támogatjuk. És a mai közigazgatási viszonyokhoz képest is sajnos azt kell mondanunk, hogy nagyon sok rendelkezésében ez a törvénytervezet visszalépés, vagyis nem decentralizáció fele megy el, viszi el a közigazgatást, hanem pontosan központosít továbbra is olyan helyzetben, amikor mi azt gondoljuk, hogy a mai viszonyokhoz képest is decentralizálni kellene, nem még központosítani.
Igen, beszéljünk is akkor konkrétan ezekről, tehát előbb a tervezett bírálandó előírásairól, illetve arról, hogy milyen irányba kellene az RMDSZ szerint elindulni. Az első dolog, amit önök kifogásoltak, az a prefektus szerepének a megerősítése. Hogyan történne ez, és miért rossz, ahogy történne?
Ugye itt van egy alkotmányos háttér, és akkor, amikor az alkotmány módosítása felvetült, akkor mi mindannyiszor felvetettük azt, hogy a prefektusnak a hatásköreit csökkenteni kellene. Alkotmánymódosítás nem jött létre akkor, amikor erre megvoltak a feltételek különböző okok miatt. Tehát az, ami az alkotmányban hatáskörként elő van írva a prefektusnak, azzal kapcsolatosan mi nem tudunk nyilatkozni, hiszen azokat csökkenteni nem lehet, ez egy alkotmányos jogrendnek a része. Ez ilyen szempontból, még ha nem is értünk vele egyet, de ehhez nem tudunk hozzányúlni. Tehát addig, míg az alkotmányban írja, hogy a prefektus hatásköre az, hogy az önkormányzatok által kibocsátott rendelkezések úgymond törvényességét megvizsgálja, addig ezt a hatáskört nem lehet egy valamilyen akár kódexben is módosítani, hiszen ez egy alkotmányos jogköre, hatásköre a prefektusnak.
Világos.
Viszont ezekhez a hatáskörökhöz, amely nem olyan sok, de azért ez elég nagy hatalmat ad egy prefektusnak egy megyébe, ezekhez az alkotmányos hatáskörökhöz ez a kódex még hozzátesz egy jó párat, amivel már viszont komoly problémák vannak. És mi azt kértük az általános vitánál, hogy a prefektus hatásköreit, azokat pontosan arra korlátozzuk, ami az alkotmányban benne van. Sem kevesebbet, mert nem lehet elvenni belőle, de ne is tegyünk hozzá, mert mégiscsak a prefektusi intézmény, a tisztség maga egy kinevezett tisztség. A bukaresti kormány, a mindenkori román kormány nevezi ki a prefektust, ugye ez is alkotmányos előírás, minden megyébe, ez egy nem egy választott tisztség, nem a helyi közösség, vagy a megyében élő közösségek, választópolgárok választják meg a prefektus személyét, hanem kinevezi a kormány, nincs egy felelősségre vonási lehetősége a helyi közösségnek, nem szólhat abba bele, hogy ki lesz a prefektus, ha esetleg nincs megelégedve a prefektus munkájával vagy tevékenységével, a helyi vagy megyei közösségek nem tehetnek semmit, nem lehet felelősségre vonni akár szavazás útján. Mindezek viszont a helyi vagy megyei választott tisztségek esetében jelen vannak. Tehát ma egy megyei vezetőt, egy helyi választott vezetőt felelősségre lehet vonni, ha nem másképp 4 évente szavazáskor el lehet menni, az ember elmondhatja, választóból elmondhatja a véleményét.
De lehet kezdeményezni akár a leváltását is.
Akár a leváltását is, tehát vannak mégis alkotmányos és nem csak alkotmányos törvényes eszközök ahhoz, hogy egy helyi választott vezetőnek a munkáját azt hogyan értékeljük. Egy prefektus munkáját csak a kormány értékeli, a helyi közösség értékelheti vagy nem értékelheti, már bocsánat, a kifejezés azzal marad, hiszen nem szólhat bele annak a munkájába, nem mondhatja azt, hogy nem vagyok megelégedve, következőre nem választalak meg. Ez egy kinevezett tisztség. Innentől kezdve, hogy egy kinevezett tisztség, ennek esetében hatáskörök bővítése kapcsán nagyon oda kell figyelni szerintünk, és nem szabad hatáskörökat bővíteni. Akkor, amikor, és mondom konkrétan, amikor kódexbe beírják azt, hogy a törvény betartásának a szavatolója, a garanciája, úgymond a megyében a prefektus, és ez a hatáskör nincs az alkotmányban, tehát nincs alkotmányos háttere ennek, akkor lényegében mi egy más hatalmi ágnak a hatáskörét helyezzük át a prefektushoz, vagy helyeznék át azok, akik ezt szeretnék. Egy ilyen hatáskör nem lehet tudni, hogy milyen következményekkel járna, tehát a törvény betartásának garanciája az lényegében az egy más hatalmi ág, az igazságszolgáltatási ágnak a hatásköre, hiszen akkor, amikor valaki tévedett, az igazságszolgáltatás úgymond kell róla adott véleményt mondjon, vagy elmondja azt, hogy törvénybetartással megtörtént.
De itt van egy ellentmondás is, azt hiszem, mert ha a prefektus a kormánynak a helyi képviselője, vagy a megyei képviselője, és a kormánynak nincsen ilyen hatásköre, amiről beszélünk, tehát hogy a törvények betartását felügyelje, akkor a prefektus sem rendelkezhet ilyen hatáskörrel.
Ez így van. Tehát ez így van. Ennek a legnagyobb problémája az, hogy nincs alkotmányos háttere ennek a hatáskörnek, ami most először jelenik meg a prefektusok tekintetében, és hát mindenféleképpen, tehát mi már ezt jeleztük, hogy kérjük ennek a kiszedését a kódexből, tehát módosító indítvánnyal kérni fogjuk, hogy ezt a hatáskört fedjék el a prefektustól, ami ma nincs is neki, különben ma nem létezik a törvényekben. Ugyanakkor például, ugye említést tettem arról, hogy alkotmányos hatáskör a prefektusnak az, hogy a helyi megyei önkormányzatok, polgármesterek, megyei tanácselnökök különböző rendelkezései, tanácsi határozatainak a törvényességének a vizsgálatát elvégez. Ez egy alkotmányos hatáskör, ez ilyen szempontból rendben van. Az viszont, hogy a kódexben olyan cikke jelenik meg, hogy ezt a vizsgálatot, ezt a törvényességi vizsgálatot akár a helyi önkormányzatok székhelyén is megteheti, ez megint csak egy más hatalmi ágnak a hatásköre. Tehát ezt ma Romániában vagy minden más államban nem a prefektus, nem egy kinevezett tisztség, egy közintézmény vezetője végzi, hanem mások végzik, vagy vizsgálódnak ezzel kapcsolatosan. Eddig, ahogy működött, hogy bekérte a prefektus ezeket az önkormányzati határozatokat, rendelkezéseket, annak megvizsgálták a törvényes hátterét, jogászok, szakemberek, és aztán a prefektus mondott róla egy véleményt, ez rendben van. De az, hogy kimegy vizsgálódni egy székhely, egy önkormányzati székhely, egy polgármesteri hivatalba, az már teljesen nincs rendben, és ezekkel a szövegrészekkel mindig az a problémánk, hogy úgy vannak megfogalmazva, hogy soha nem lehet tudni, hogy mi pontosan a következménye. Tehát nincsen körülírva, behatárolva, hogy ez a hatáskör, ha így megszületne, akkor pontosan mit is takar maga alatt, mit tehet a prefektus. Így, hogy ilyen általánosan megfogalmazva, hogy az önkormányzatok székhelyén is, ebben nagyon sok mindent bele lehet képzelni.
Hát megbéníthatja például az önkormányzat működését napokra, vagy akár hetekre, hogyha ott ül, tehát, és mondja, hogy hozzátok a következő írat, stócod nekem.
Így van. Vagy, tehát sok mindent, most nem akarok erről úgymond fantáziálni, de ebbe a törvénycikke szövegbe, ha ez így maradna, ebben nagyon sok minden benne lehetne. Ennek a törlését is fogjuk kezdeményezni, ez a helyi autonómiát is sérti, és még egyszer a prefektusnak olyan hatásköröket ad, amivel nem kell rendelkeznie, eddig sem rendelkezett. Aztán vannak olyan rendelkezések a prefektussal kapcsolatosan, amelyek például azt mondják, hogy ő az operatív kapcsolat a minisztériumok és a dekoncentrált intézmények között. Ugye alkotmányos hatáskor az, hogy megyei szinten ő koordinálja a dekoncentrált intézményeket. Az már viszont, hogy a minisztérium a saját dekoncentrált intézményével csak a prefektuson keresztül kommunikálhat, ma az az operatív kapcsolat, úgymond, és ez pontosan így van megfogalmazva, ez nem csak plusz bürokráciát fog kezdeményezni, hanem talán még azt is jelentheti, hogy olykor a prefektus beleszólhat abba, hogy a minisztérium a saját dekoncentrált intézményében mit akar tenni, vagy szakmailag milyen utasításokat ad. Semmi szükség nincs erre, hogy a prefektuson keresztül történjen ez a kapcsolat, hiszen a minisztériumok ma közvetlen módon kommunikálnak az intézményekkel. Mondok egy egyszerű példát, tehát például a munkaügyi minisztériumnak alárendelve van majd 4 vagy 5 ilyen dekoncentrált intézmény minden megyébe. Ha minden egyes kommunikáció a prefektuson keresztül kell menjen, mert itt az elv, amint mondottam, az lenne, hogy megerősíteni a prefektust, hogy az mindenről tudjon a megyébe, egy ilyen elnézést a kifejezés, ilyen kisisten lenne a megyébe, ő mindenről kell tudjon. Ehhez hozzátenném azt, hogy a rendelkezés a törvénycikkei szerint, módosítás szerint, ami most először jelenik meg ez is, minden egyes leendő vizsgálatról, amelyet egy szakminisztérium az illető megyében bármilyen intézménynél végezne, arról előzetesen a prefektus tájékoztatni kell. Ez eddig nem így működött, tehát ha egy minisztérium valamelyik intézménybe, állami intézménybe, hatóságnál valahol egy vizsgálatot elrendelt, Bukarestből úgymond kiszállt egy vizsgálóbizottság, azt nem kellett lejelenteni a prefektusnak, hiszen miért kellene lejelenteni a saját dekoncentrált intézményeden keresztül vizsgálatot szeretnél. Tehát mindezek az elemek arra felé visznek, hogy a prefektus a megyei szinten egy még erősebb pozícióba kerüljön, még nagyobb hatalmi eszközökkel, ezzel pedig mi nem tudunk semmiféleképpen egyetérteni, hiszen mi még egyszer úgy gondoljuk, hogy a választott tisztségviselők, a közösség által delegált emberek és azok a tisztségek a fontosak, azoknak a hatásköreit kellene megerősíteni.
Igen, közben pedig olyan rendelkezések is megjelennek, amelyek viszont gyengítik az önkormányzatokat. Gondolok itt most arra, hogy például az alpolgármesterek, megyei tanácselnökök, alelnököknek a leváltását megkönnyíteni ez a tervezet, vagy pedig, hogy az önkormányzat jegyzője tulajdonképpen megvétózhatná az önkormányzat napi rendjét tulajdonképpen, tehát hogy mi kerüljön az önkormányzat napi rendjére. Ez eldőlt egyébként, hogy ez így benne marad, legalábbis a szenátusi változatban most?
Nem, egyelőre még csak a különböző részeknek az általános vitánál tartunk. A bizottság eljárás módja ebben az esetben a kódex megvitatása kapcsán az, hogy pár héten keresztül végig tárgya az egész törvényt, különböző részekre leosztva, és az utolsó ülésén dönt majd, veszi számba a módosító javaslatokat, és dönt a módosító javaslatokról, és javasolja majd azokat a plénum elébe. Épp a napokban beszéltünk arról, és az RMDSZ kérése is az, hogy határozott kérésünk az, hogy a határidőket toljuk ki, hiszen a mai meglévő határidők szerint 2 héten belül jelentést kellene a szakbizottságnak hozni, már pedig még pontosan még a felén se vagyunk túl a vitának, és még a módosító javaslatokról nem beszéltünk, csak a hozzászólók esetleg felhozták, mi jeleztük minden egyes esetben, hogy hol fogunk módosításokat kérni. Visszatérve a kérdésre, ugye egyfelől így van, a prefektusok hatásköreit erősítenék, és az önkormányzatok hatásköreit pedig csökkentenék. Ez a mi olvasatunkban pontosan fordítva kellene történjen, és azon is leszünk, hogy ez fordítva történjen, tehát a helyi önkormányzatoknak a megerősítése a cél, és ez a román közösség célja is ez szerintünk, hiszen még egyszer ott vannak azok a megválasztott személyek, akiket valamiféleképpen felelősségre lehet vonni, meg lehet kérdezni, lehet kopogtatni az ajtón, vitát kezdeményezni, bármilyen kezdeményezéssel élni, míg a prefektus esetében ezek a lehetőségek ma nem adottak. Az, amikor módosítod a kétharmados többséget, amely ahhoz szükséges, hogy az alpolgármesterek, megyei tanács elnökök és alelnökök leváltása a mai kétharmad helyett fele plusz egyel legyen lehetséges, akkor egy nagyon komoly problémához nyúlsz hozzá, mármint a kezdeményezők, és nagyon komoly problémát okozhat ez a rendelkezés, ha így marad. Ezzel kapcsolatosan is jeleztük, hogy mi a jelenlegi rendszert támogatjuk, amiben kétharmaddal lehet csak leváltani. Miért támogatjuk ezt? Mert az elmúlt, mióta ez a szabály létezik 2001 óta, azt látjuk, hogy országos szinten, és itt nem csak a magyar közösség megyéiről, vagy közösségeiről, vagy településeiről van szó, ahol magyar emberek élnek, hanem a többségi nemzet közösségeiről is. Ez a kétharmados szabály egyfajta stabilitást idézett elő az önkormányzatok működésével kapcsolatosan. Ha fele plusz egyen meg lehet választani, és fele plusz egyen le lehet váltani, akkor 4 év alatt el tudok képzelni nem kevés olyan esetet, ahol önkormányzatokban akár koalíciók bomlanak fel, akár adott politikai szervezetek tagjai állnak át teljesen ismeretlenül egyik ülésről a másikra egy más álláspontra. Ugye átállni más pártba nem lehet, de átszavazni lehet. Nagyon súlyos kérdések merülhetnek ezzel fel, hiszen itt elég egy szavazat, beterjesztesz egy javaslatot, és azt mondod, hogy én le szeretném váltani az alpolgármestert, mert ma éppen úgy gondolom, hogy megvan erre a többségem. Megszereztem 2 szavazatot az ellenzéki oldalról, vagy az ellenzék megszerzett úgymond a kormányzati oldalról, és már le is váltottam a vezetőt. Azon kívül, hogy ezeknek a vezetői tisztségekbe dolgozóknak ad egyfajta, nem azt mondanám, hogy félelmet, de a biztonság hiányának az érzetét, hiszen ma ez a biztonság, ez a stabilitás nagy mértékben jelen van. Tehát, hogy tudod, hogy a kétharmad valószínűleg nem jön össze a 4 év alatt, ezáltal van egy építkezési lehetőséged neked, mint vezetőnek, és akkor gondoljunk még arra a helyzetre is, ugye, amit mi már több éve mondunk, hogy például Magyarországgal ellentétben, de nem csak más országokban is így van, ahol a parlamenti választások vannak először is, utána az önkormányzati választások, Romániában fordítva van, és így volt az elmúlt 28 évben. Ha az önkormányzati választáson, és ez sokszor megesik, önkormányzati választás után formálódik egy adott helyi koalíció, vagy megyei koalíció, az nem biztos, hogy éppen pontosan az a koalíció lesz, amelyik országos szinten megnyeri a parlamenti választást, ugyanabban az évben, vagy később. Na most, ha fele plusz egyen le lehet váltani az embereket, a tisztségviselőket, ugye a polgármesteren kívül, akit közvetlenül választanak, akkor nagyon könnyen arra fogunk ébredni, hogy nyáron megválasztottunk egy önkormányzatot, közösség adott egy többséget egy adott politikai szervezetnek vagy egy koalíciónak. Ősszel, amikor kiderül, hogy az a koalíció éppen pont nem nyert országos szinten, egyesek átigazolnak úgymond az önkormányzatoknál, és egy más koalíció lesz. Egy szó mint száz, az önkormányzat stabilitása, működése, funkcionalitása, előreláthatósága szempontjából mindegy, hogy éppen vezet vagy nem vezet, az a jó a rendszernek, ha van egy stabilitás, ha azok, akik épp vezetnek, jobb vagy bal oldal, vagy bármilyen oldal, azok tudják, hogy körülbelül ez a mandátum, ez 4 évig biztosan tart, hiszen lehet egyféleképpen építkezni. 4 év múlva választópolgárok lehet, hogy más szavaznak, más vezetők jönnek, de a 4 év stabilitását meg kell tudni teremteni, és kell tudni üzenni ezeknek a vezetőknek, hogy ők nyugodtan építkezhetnek.
Igen, miközben megmarad azért a lehetőség, hogyha nagyon, nagyon nem tetszik a közösségnek az, amit ők csinálnak, akkor 2/3 végül is le lehet váltani. Említette azt, hogy több olyan előírás is van, aminek a hatása nem teljesen világos, de ezekkel együtt felfedezhető egy vezérfonal ebben a törvénykönyv tervezetben, tehát hogy egyértelműen a központosítás felé menne el a román közigazgatás? Tehát, hogy ez a szándék, ilyen értelemben így értem.
Mi azt látjuk, hogy ezekben a rendelkezésekben nincs benne a decentralizáció lehetősége, hogy nagyon konkrétan fogalmazzak. Ugye ez a törvény, mint azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy ez a törvény, ez a kódex, 18 más törvény rendelkezéseit szedi egybe, és ezáltal szünteti meg azt a 18 rendelkezést. Ezáltal ennek a kódexnek az elfogadása révén megszűnik a decentralizációról szóló kerettörvény is, amely 2006-ból létezik Romániába, amely adott szakaszokat leírt egy decentralizációs folyamat megvalósítására. Mi azt mondtuk éppen nap a vitán a szakbizottságban, hogy mivel az megszűnik, akkor most egy teljesen más rendszert, vagy egy decentralizációs kritériumrendszert, eljárásrendszert lehet felépíteni, és a mi javaslatunk az mindenféleképpen az, hogy ez egy egyszerűsített folyamat legyen. Na most a javaslat az nem egy egyszerűsített folyamatról szól, egy nagyon komplikált, nagyon sok felmérést, nagyon sok kormányzati elem van benne, különböző dokumentációk, fel kell mérni minden önkormányzatnak a helyzetét, ki tud átvenni hatásköröket, ki nem tud átvenni hatásköröket. Aki nem tud átvenni hatásköröket, abban az esetben a megyei önkormányzathoz utalnák a decentralizált hatáskört, de ha a megyei önkormányzat sem tudja rendesen végezni, akkor a minisztérium visszavenné. Tehát egy nagyon komplikált eljárásrendszer van a decentralizációval kapcsolatosan, és őszintén a mi meglátásunk az, hogy ha ezek a rendelkezések maradnak, akkor Romániában decentralizáció nem lesz az elkövetkezendőkben, hiszen egy nagyon komplikált rendszert épít fel, minden elemét végig kell vinni, minden szakaszát meg kell valósítani, nem fogják tudni megvalósítani, azon kívül, hogy még van egy másik nagyon komoly strukturális problémája a román közigazgatásnak, és pedig az, hogy a bukaresti központosított közigazgatásban dolgozók egyáltalán nem támogatják azt, hogy a bukaresti minisztériumból leutaljanak helyi szintre hatásköröket. Itt az erős kezű miniszterek lehetnek a siker kulcsa. Ma, vagy az elmúlt években nem igazán ez volt a helyzet. Ilyen szempontból talán mi hitelesebbek is vagyunk, hiszen az RMDF volt az, amelyik utoljára decentralizált ebben a rendszerben, és ez a kórházak decentralizáció volt 2010-ben, amit mi 5 hónap alatt megvalósítottunk. Tehát ha akarod, akkor meg lehet tenni a mai jogszabályokkal is. A tervezett jogszabályok ezt még megnehezítik, éppen ezért mi azt kérjük, hogy egyszerűbb eljárások legyenek, és van egy pár pontszerű javaslatunk is, amit már el is mondtunk, úgy látom, hogy elnézést a kifejezésre voltak sápadt tekintetek is. A prefektúra intézménye koordinálja ma az útlevelek, jogosítványok és a személyautók beiratásának a folyamatát, és ezeknek a dokumentumoknak kibocsátását. És mi azt kértük, hogy ezek a hatáskörök jövő év január 1-től kerüljenek át a megyei önkormányzatokhoz. Természetesen az illetékes minisztérium ezt ellenzi, és megkérdezte, hogy miért szeretnénk. És én azt a választ adtam, hogy nagyon egyszerű, hiszen ha végig gondoljuk, hogy ma milyen rendszerben vagyunk, akkor azon kell csodálkozunk, hogy ezeket a dokumentumokat még a prefektúra kibocsátását, a prefektúra koordinálja. Hiszen a születési bizonyítványok kibocsátása és a személyigazolványok kibocsátása ma olyan hatóságokon keresztül működik, amelyek a helyi önkormányzatok alárendeltségében vannak. Tehát ezek ma már decentralizált hatáskörök. Ha az alapdokumentumjait egy román állampolgárnak decentralizált hatáskörben adják ki a hatóságok, akkor valamiféleképpen érthetetlen is és logikátlan az, hogy az útlevél, amelyik mégiscsak a személyigazolvány alapján és a születési bizonyítvány alapján kerül kibocsátásra, miért van még mindig egy központosított rendszerbe? Mert attól még, hogy a megyébe adják ki, ez egy központosított rendszer. Ugyanez a helyzet a jogosítványokkal és a forgalomba beiratással kapcsolatosan is. Tehát vannak konkrét javaslataink is ezzel kapcsolatosan, de magát a decentralizációs folyamatnak, az eljárásnak a törvényes keretét mindenféleképpen egyszerűsíteni kell, ha valaki még komolyan gondolja, hogy decentralizálni akar. Mi szeretnénk, ma nincsenek meg a kormányzati eszközeink erre, de olyan javaslatokat fogunk tenni, hogy ennek a lehetősége adott legyen, és rövid időtartamú, lefolyású legyen a decentralizáció, ne évekig kelljen várni, és ne különböző nagy stratégiákat és dokumentációkat, hiszen ezek mind megölik az ilyen folyamatot.
Túl korai talán, de azért én megkérdezem, hogy milyen feltételekkel támogatná az RMDSZ-nek a törvénytervezetnek az elfogadását.
Túl korai még, hogy nagyon őszinte legyek, hiszen még nem vagyunk, mint mondottam, körülbelül a felénél vagyunk, még a felénél sem a vitának, és a módosító indítványokról még semmiféle vita és szavazás nem volt. Az biztosan látszik, hogy ma több tíz vagy akár száz a módosító javaslata is lesz az RMDSZ-nek, és ezek közül van egy pár olyan, amelyik kulcskérdés annak kapcsán, hogy mi milyen álláspontot alakítunk ki. Természetesen itt lesznek olyan módosító javaslatok is, amelyek az anyanyelv használat bővítéséről szólnak, viszont az, hogy ne a központosítás felé menjen el a közigazgatási kódex, hanem egy decentralizált rendszer felé, legalább annak a keretét, a lehetőségét teremtse meg, azt mindenféleképpen kérni fogjuk, és nem jó előre ugye erről véleményt mondani, de ez egy kulcskérdés az RMDSZ szempontjából, hogy tudjuk-e támogatni vagy sem a kódexet. És hát az anyanyelv használati jogok bővítése kapcsán is azért lesz egy-két javaslatunk.
Ezt a tervezetet még a Csolos kormány dolgozta ki, a tavaly közvitánra bocsátották, de a kormány nem terjesztette elő, hanem átvette a Szociáldemokrata Pártnak az elnöke, és aztán képviselői indítványként került a parlamentbe, nyilván úgy, hogy a frakció többi tagja is aláírta. Nem ez az első ilyen alkalom felfedezhető, itt egy minta?
Igen, valószínűleg a kormányzati problémákkal lehet összefüggésbe, hiszen ugye itt ma a harmadik kormányát fogyasztja, emészti a kormánykoalíció. Ez viszont egy másfajta hozzáállást is mutat, és pedig a minisztériumok hozzáállását, tehát valószínűleg addig még csak egy ilyen miniszterközi eljárásban volt ez a tervezet, egyes minisztériumok nem vették komolyan, amikor látják most, hogy most már parlamentben van, és elkezdődött a komoly vita róla, akkor jönnek a módosító javaslatok. Ezekre a javaslatokra is nagyon kell figyelni, hiszen mondottam, a tendencia az az, hogy a minisztériumok mindenféleképpen a központosítás mellett foglalnak állást. Ezt így hivatalosan soha nem teszik meg, de a rendelkezések, a törvénycikke módosításokban mindig ez észlelhető, és nem a decentralizáció irányába, már pedig én úgy gondolom, hogy a romániai közigazgatásnak ma a decentralizáció az egyik, lehet az egyik sikere.
Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen.